Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A nemzetközi rend a józanészen alapul, és az Egyesült Államok elnöke a józanész embere, amit az is bizonyít, ahogyan Donald Trump az Izrael és Irán közötti konfliktust is kezelte, jelentette ki Orbán Viktor Hágában a NATO csúcs találkozó második napja előtt. A miniszterelnök hangsúlyozta, az igazi fenyegetés Európára nézve nem a biztonság, hanem a versenyképesség elvesztése. A kormányfő arról is beszélt, hogy Oroszország nem jelent számottevő fenyegetést, a NATO sokkal erősebb, illetve hogyha az Európai Unió költségvetési szabályozását megváltoztatják, akkor el lehet érni, hogy a katonai szövetség tagállamai a GDP-jük 5%-át védelmi célokra fordítsák, ahogy abban megállapodtak. Azt is elmondta, hogy a NATO-nak semmi keresnivalója Ukrajnában, Ukrajna nem tagja a NATO-nak, ahogy Oroszország sem, az én dolgom, hogy ez úgy maradjon, ahogy van, fogalmazott. Donald Trump jelenléte mindent megváltoztatott az utóbbi évek NATO csúcs találkozóihoz képest, így Ukrajna támogatása helyett végre az Észak-Atlanti Szövetség védelmi képességeinek erősítése volt a fókuszban, közölte Szijjártó Péter Hágában. A külgazdasági és külügyminiszter kifejtette, az új amerikai elnök idei beiktatásával minden megváltozott, már nyugodtan mindenki használhat olyan szavakat, mint béke, tűzszünet, béketárgyalás, ezért a korábbiakkal ellentétben mostanra nem jár azonnali nyilvános megszégyenítés. Hozzátette, az elfogadott zárónyilatkozat mindössze 8 oldal, tehát szokatlanul rövid, de mégis többet mond, és mégis jobb, mint az előző. Véget ért a hágai NATO tagállamok vezetőinek gyűlése. A résztvevők megegyeztek arról, hogy a következő 10 évben, 2035-ig a GDP-jük 5%-át költik majd védelemre. Erről egy közösen kiadott nyilatkozatban is írtak, melyben arról szóltak, a megállapodás célja, hogy a NATO rendelkezzen az elrettentéshez és védekezéshez szükséges erőkkel, képességekkel, erőforrásokkal, infrastruktúrával, hadrafoghatósággal és ellenálló képességgel. Az amerikai beavatkozás az iráni nukleáris programot évtizedekre vetette vissza, közölte Donald Trump Hágában. Az amerikai elnök leszögezte, nem engedhetjük meg, hogy Irán atomfegyverrel rendelkezzen. Az iráni parlament megszavazta az ENSZ nukleáris ügynökségével való együttműködés felfüggesztését. A törvényjavaslatot még az iráni őrök tanácsának jóvá kell hagynia, hogy törvény erőre emelkedhessen. A Patrióták Európáért képviselőcsoport csúcs találkozója elmaradt a Belgiumot megbénító országos sztrájk miatt. A 30 ezres brüsszeli tüntetés és a közlekedési káosz lehetetlenné tette a személyes találkozót. Kapu Tibor magyar űrhajós reggel az Axiom 4 küldetés tagjaként elindult a nemzetközi űrállomásra a NASA floridai Kennedy űrközpontjából. A küldetés négyfős legénysége a SpaceX Crew Dragon nevű űrhajója fedélzetén emelkedett a magasba egy Falcon 9-es hordozó rakéta segítségével. A küldetés parancsnok az amerikai Peggy Whitson, a legénység tagja még egy indiai pilóta és egy lengyel küldetés specialista. A négy űrhajós a tervek szerint 14 napot tölt a nemzetközi űrállomáson, ahol mintegy 60 tudományos kísérletet és kutatást végeznek el. Dokkolásuk majd délelőtt lesz várhatóan. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hivatalos látogatást tett Pekingben, ahol három kiemelt gazdaságpolitikai egyeztetésre is sor került, a Kínai Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság, az Ipari és Információtechnológiai Minisztérium, valamint a Kínai Pénzügyminisztérium vezetőivel. A közlemény hangsúlyozza, Kína Magyarország legfontosabb Európán kívüli kereskedelmi partnere. Egyetértési megállapodás született a mesterséges intelligencia területén történő együttműködésről, és szándéknyilatkozatot írtak alá egy Kína-Magyarország autóipari együttműködési munkacsoport felállításáról. Határozott képtelenség miatt Karácsony Gergely főpolgármester elnapolta a fővárosi közgyűlés ülését. Karácsony Gergely, miután a Fidesz-KDNP, illetve a Tisza fővárosi frakciói sem jelentek meg az ülésen, megállapította, hogy nem határozat képes a közgyűlés, ugyanis a 33-ból 20 képviselő nem érkezett meg. A főpolgármester felhívta a figyelmet, hogy július 1-től jövő 2-től a fővárosnak nincs költségvetése, és a testület a nyári szünet előtti utolsó tervezett rendes ülésén szavazott volna, és kellett volna, hogy döntéseket hozzon az ügyben. Karácsony Gergely hétfőn 18 órára rendkívüli ülést hívott össze. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, de a csütörtök esti órákban felhősödés kezdődik, és megnövekszik a záporok, zivatarok kialakulási esélye, a szél napközben mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, délutánra aztán 33-35 fok körül alakul. A harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig meghosszabbították, marad még az extrém meleg. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Szép időtöltést mindenkinek. Grillus Dániel vagyok, nem sokára kezdődik a Kalákra Fesztivál, aminek én vagyok a művészeti vezetője, és természetesen a Kalák együttes tagja is, a névadó zenekari. De hát ott nem csak mi muzsikálunk, bár az első koncert a Gárdonyi Színházban 26-án csütörtökön egy Kalákra koncerttel kezdődik, és aztán onnantól kezdve az Érsekkertben 27-től 29-ig koncert folyam délelőtt gyerekeknek, este felnőtteknek, azért néhány nevet mondjak, Sebestyén Márti ott lesz, Csík zenekar ott lesz, a Góbé, Vújcsics együttes, Kis Tibi az Aranyakorda, Makám, és mindenki megnézheti a kalakafesztivál.hu oldalon, hogy kik vannak. Ja, és még egy templomi eseményünk is lesz. 28-án szombaton délután 3-kor a Hegyi Beszédet fogjuk énekelni Vilmos öcsémmel a református templomban.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Indul az iránytű. A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok!
Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt Molnár Andrást halljátok. Ma beszámolunk arról, hogy heteken belül megjelenik az újabb 100 történelmi érdekesség Miskolcról című könyv. Írójával, Reimann Zoltánnal beszélgetünk. Tartsatok velünk, érdemes! Reimann Zoltán, helytörténetkutatót köszöntöm szeretettel a stúdióban, szervusz!
Szervusz, én is köszöntöm a rádió hallgatókat.
Újabb 100 történelmi érdekesség Miskolcról, hamarosan megjelenik az új könyved, mesélj erről, először is terjünk vissza a kezdetekhez, az első könyv ötlete mikor és hogyan született meg?
Hát ez jó régen volt már, vagyis hát nézőpont kérdése. Az első könyv 18-ban jelenett, 2018-ban, 6 év már, és hát ugye akkor előtte egy pár évvel kezdtem ezt a kutatást a Miskolc történetével kapcsolatban, És hát úgy gondoltam, hogy a könyv az érték az, hogy milyen szép lenne egy könyvet kiadni abból a sok cikkből, amit addig már összeállítottam, amit megírtam. Kerestünk egy ilyen tematikát neki, akkor jelent meg egyébként nem sok előtte Budapestről egy ilyen séta és túrakönyv, és úgy gondoltam, hogy akkor a cikkeimbe beleillesztve a Fő utcán fogunk barangolni, illetve a városban egy ilyen autós túra keretein belül, úgyhogy így született meg az első könyv, és a második is tulajdonképpen ennek folytatása, a sikerén felbuzdulva, és az volt a Miskolc mindig várni fog, az első pedig a Miskolc a Vár az életed. Ami esetleg még újdonság, és lehet, hogy még nem sokan tudják, mert nem olyan régen tudtam én sem meg ezt az információt erről a két könyvről, hogy a Miskolci Egyetemen tananyag lett, és a diákok vizsgáznak is belőle, úgyhogy óriási megtiszteltetés, és ezek szerint nem sikerült olyan rosszul ez a két könyv, az első kettő sem.
Beszélj a gyűjtő munkáról, hogyan is működik, mondjuk az érdekességeket honnan gyűjtött ki?
Hát az érdekességek azok jönnek sorban, tehát úgy, hogy ezeket én mindig feljegyzem, amikor egy-egy témánál olyan különleges, érdekes dolog történik, vagy egy-egy kutatásnál, egy könyvben, vagy egy újságban látok egy kis cikket amellett, amit éppen kutatok, akkor én ezeket mindig elmentem. És ezekből, hogyha elegendő összegyűlik, akkor abból jön egy ilyen érdekesség csomag, úgymond. És bár van egy másik része, és a másik része pedig úgy van, hogy mondjuk egy-egy érdekes cikkből írok egy ilyen kis kivonatot, és akkor az kerül az érdekességeknek a csoportjába. Ez a kutató munka ugye sokrétű, lehet régi könyvekben, történészek, régészek, helytörténészeknek a könyveiben, lehet régi újságokban, lehet levéltárban, lehet könyvtárban, múzeumban, akár az utcán egy-egy dolog szembe jött. Most nagyon érdekes, nem olyan régen Egerben voltunk, és ugye van egy herces csatorna felér itt Miskolcon egy fajta. Még egy pár tucat van a városon belőle, és a Egri várnak a főterén, a tetején találtam egy ilyet, és ugye azt még videóban így be is mutattam a követőimnek. Nagyon érdekes, hogy kerülhetett vajon oda a Miskolcról egy ilyen jó 100 éves csatorna fedél, vagy 100 évvel ezelőtt, hogy került az Egri vár közepére. Szóval általában szembe jönnek velem a témák most már, hogy ennyit kutatok, és ugye ez a az a napi 3-4 óra kutató munka alkalmával azért össze tudok gyűjteni egy-két olyan érdekességet, ami érdekelheti a miskolciakat.
Gondolom a környezetet, tehát a barátok, ismerősök is tudják, hogy mi a szenvedélyed, a hobbid, és ha találnak, vagy találkoznak ilyesmivel, akkor közlik, vagy szólnak.
Igen, most pont a Latabár történet volt, nem olyan régen egy Latabár történet, ami így jött, hogy az egyik munkatársam szólt, hogy hát, hogy látott egy bejegyzést egy Facebook csoportban, én hallottam már ezt a történetet, hogy a Latabár sír előtt meghalt valaki, mert megijedt valamitől, és akkor utána néztem ennek, először nem találtam semmit, illetve segítséget is kértem, hogy nem hallottam már valaki erről, senki nem hallott róla, és ez pár évvel ezelőtt, 2 évvel ezelőtt történt, és most került egyébként nemrég a napilapban is megjelent, a megyei napilapban is, és végül is megtaláltam a sztorit az újságokban. Tehát 3 különböző történet kering. Nagyjából ugyanaz a vége, csak a nevek változnak. Szóval az volt a helyzet, hogy a Latabár kriptát újították fel, és hát volt egy görömbölyi kőműves, aki ezt a kriptát újította, és hát szakadt az eső, és ő nem akart hazamenni már éjszaka Görömbölyre egy órás gyalogúton, mert reggel úgyis újra kell kezdeni a munkát, úgyhogy úgy döntött, lefekszik a kriptában aludni. De hát jött arra egy kapatos társaság, és hát ők nem egymást heccelték, hogy nem mertek bekiabálni, hogy gyere ki Latabár, és hát ő bekiabált az egyik, hogy hé, Laci, gyere ki. És hát ugye bentről a kőműves ő azt kicsit az zokon vette, és azt mondta, kiszólta a zajongó társaságnak, hogy mindjárt jövök, csak felveszem a csizmámat. Na és akkor hát gondolhatjuk, hogy ez milyen reakciót váltott ki. Úgyhogy nagyjából ez a történet, amelyik talán hitelt érdemlő, van olyan, ahol a történetek, vagy olyan változat is, hogy az egyik részek bedőlt a kripta ajtaján, és akkor látta, hogy megmozdul bent ez a kőműves, és kicsit eltérő verziók, de talán ez a leghitelesebb verzió, hogy bekiabáltak, hogy hé, Laci, gyere ki, és akkor kiszólt a kőműves. És hát annyira megijedt a társaság, hogy gyakorlatilag leszaladtak egészen az Erzsébet térig, és hát utána, amikor kiderült az igazság, akkor ugye megkönnyebbültek, de addig rajtuk nevetett az egész város, és utána is, hogy kiderült persze az igazság.
Gyakori az, hogy ilyen párhuzamosan a történetnek több szála vagy több végződése van? Tehát, hogy találkozol gyakran azzal, hogy egy-egy történetet több helyen megtalálsz?
Igen. És a régi újság, a régi sajtóban az gyakori volt egyébként, hogy egy-egy érdekességet pár év után újra leközöltek. Ha nem is az az újság, akkor egy másik. És úgy, mintha az egy friss tudósítás lenne. Főleg a 20-as, 30-as években ezt elég sokszor megcsinálták. Illetve a dátumokkal van nagyon sok ilyen probléma. A újság, esetleg egy hitelt érdemlő könyv, vagy akármilyen sajtótermékben is máshogy vannak a dátumok. Most például pont egyébként pár év volt, hogy az Edelényi kastélyban volt egy kiállítás, Regula Edének a peréről, egy Edelényi rémnek hívták, hiszen ő egy brutális gyilkosságot követett el Edelényben, és képeslap is készült róla, ez volt az érdekesség, Miskolcon volt a pere, és hát a tettének elkövetésének dátuma biztos, hogy nem volt jól a kiállításon, hiszen volt egy dátum, most nem tudom pontosan, mondjuk február 7, az volt írva a kiállításon, de ezt a Felső Magyarországi Reggeli Hírlap már február 3-án lehozta. Tehát, hogy még egy ilyen kiállításon is történnek ilyen bakik, tehát nyilván az volt a hiteles dátum, hiszen nem tudhatta előre, hogy az eset történik, de például most Szent Pál Istvánnak volt a halálának a 100. évfordulója, amiről megemlékeztünk lokálpatriótákkal, és hát ott is van egy olyan probléma, hogy az ismereteink szerint, vagyis pontosabban a tényleges halálának a dátuma nem egyezik azzal, ami a sajtóban, illetve a szakirodalom található. Igaz, itt csak egy nap az eltérés, de vannak ilyen dolgok. Vagy a Sejemréti strandfürdőnél az talán a legnagyobb káosz egyébként, hogy szinte semmilyen dátum nem egyezik meg különböző leírásokban, a nyitás, zárás és a különböző medencéknek mondjuk a megnyitásával kapcsolatban, vagy a főépület renoválásával, vagy építésével kapcsolatban.
Mi lehet az oka ennek? Hanyagság?
Hát nem feltétlenül. A Sejemréti strandfürdővel kapcsolatban nem tudom. Ott tényleg nem tudom. A Szent Pál is esettel kapcsolatban valószínűleg ugye megnézték biztos ezt a halálesetet az újságban, de akkor datálták a halálnak a dátumát, amikor az újságban megjelent, és hát nyilván az egy-két nappal korábban történt. Az Edelényi esettel kapcsolatban viszont abszolút nem tudom, mert ott viszont ennek a kiállításnak kurátora volt, illetve ez komoly szakmai munka és felkészülés előzte meg. Azt viszont nem tudom, hogy az hogy történhetett, hogy ilyen betlibe csúszott, de hát nyilván mindenki tévedés, hát emberek vagyunk és előfordul, mindenki vagy hibázik, persze én is gondolom, sőt, nagyon sokszor észrevettem már.
Zenélünk és itt folytatjuk ezt a beszélgetést.
Az északi tájakon, szabadon, hófehér szárnyakon repülünk, s mint egy puha bánkos, alattunk fekszik az acélváros. Innen indulsz el, ha hív az út, itt megvívtál sok győztes háborút. Ide térsz vissza, ha legyőz az álom, egy is csak egy hely van itt a világon. A tüklábától a sajóig ér, amit itt kaptál, mindig benned él. Mindegy, bárhol is folytatod, neked Miskolc mindig az otthonod. Változnak kívül is évszakok, de ez a hely, ami örökké várni fog. Nem csak egy város, utcák és emberek, ez Miskolc, a várad az életed. A pálya, ha játszik a csapat, mely mindig az egyetlen marad. Villától egészen Tapolcáig, a mélységes csendtől a hangorkáig. Kiírik minden a győzelmi mámor, vagy akár alsó, vagy felső hámor. Szület a torkodban, sóhaj a szádon, egy is csak egy hely van itt a világon. A tüklábától a sajóig ér, amit itt kaptál, mindig benned él. Mindegy, bárhol is folytatod, neked Miskolc mindig az otthonod. Változnak kívülk és évszakok, de ez a hely, ami örökké várni fog. Nem csak egy város, utcák és emberek, ez Miskolc, a várad az életed. Amiért
Neked Miskolc mindig az otthonod. Változnak időt és évszakot, de ez a hely, ami örökké várni fog. Nem csak egy város, utcák és emberek, ez Miskolc, a várad az életed.
Reimann Zoltán helytörténetkutatóval beszélgetek az újabb 100 történelmi érdekesség Miskolcról című hamarosan megjelenő könyvről. Az első, tehát a 100 történelmi érdekesség Miskolcról című könyvet nagyon nagy érdeklődés fogadta, és nagy siker lett, ugye? Mesélj erről.
Igen. Ugye úgy történt, hogy a két első könyvem után jelent meg ez a 100 történelmi érdekesség, akkor már ugye változtattunk egy kicsit, nem séta és túra könyv lett, mint az első kettő, hanem úgy gondoltam, hogy nagyon-nagyon sok kattintás volt a blogoldalamon erre a sorozatomra, a 10 történelmi érdekesség Miskolcról, ez volt a neve, és akkor úgy gondoltam, hogy ez biztos könyvformájában is érdekes lehet, hiszen ugye nagyon sok olyan kiadvány volt a magyar történelemről is, hogy 100 történelmi érdekesség a magyar történelemből, vagy különböző ország történetéből, úgyhogy arra gondoltam, hogy miért lehetne ezt Miskolcról, hiszen bőven találok 100 érdekességet, úgyhogy így született meg az első könyv, és nagyon sok pozitív visszajelzés volt, tehát rengetegen mondták, hogy azért is jó, mert hogy csak belelapozunk, és kinyitjuk, ahol akarjuk, bárhol be tudunk olvasni. Úgyhogy nagyon pozitív volt a visszajelzés, és hát most 3 könyv elteltével úgy gondoltam, hogy most újra erre a témára, mert van bőven még érdekesség, visszatérek, és hát kiadok egy új kötetet.
Lesz még egyszer 100 történelmi érdekesség? Elképzelhető?
Hát pár év múlva elképzelhető, igen. Ha olyan nagy siker lesz, mint az első résznek, akkor mindenképpen folytatjuk ezt az utat, de hát majd meglátjuk. De szerintem van nagyon sok érdekesség még, ami a tarsolyomban van.
Hogyan is működik a könyvkiadás? Egy kicsit a kulisszák mögé engedjük be hallgatóinkat, tehát megírsz egy könyvet, megvan a kéziratod, ilyenkor mi történik? Tehát ha valaki mondjuk nincs kapcsolata a kiadóval, nincs ilyen szempontból történelme, akkor hogyan csinálja?
Hát ma már nagyon könnyű, tehát igazából egy PDF-es verzióban kell. Tehát egy sima Word-ben megírja az ember a történetet, beszerkeszti, és hát ha ezt átkonvertálja PDF-ben, akkor gyakorlatilag már ez rögtön nyomtatható. Nyilván szakemberek, tehát a tördelésben én sem vagyok ügyes, és hát van egy szakember, a Takács József, aki az összes könyvet tördelt eddig, neki szoktam átküldeni, most is ezt a könyvet is ő tördel, illetve az első kettő kivételével, azt nem ő tördelte, az azért lett olyan vastag, a többi pedig azért lett olyan ízléses és vékony, sokkal több információ van benne, mint az első kettőben, de mégis sokkal vékonyabb és jobban néz ki, mert ugye szakember, aki ezt meg tudja, ezt a tördelést el tudja készíteni, de hogyha esetleg nem, akkor mondom, saját magunk is ezt meg tudjuk csinálni, csak nem lesz olyan jó. A következő lépés a kiadó. Nagyon érdekes, hogy egyrészt, hogy foglalkozik-e vele a kiadó. Például az én könyveimmel, ugye, mint úgymond regionális vagy helyi történetet feldolgozó, engem a nagy kiadók azt mondták, hogy keressem. Meg se nézték a kéziratomat, azt mondták, keresek helyi kiadót. Na most helyi kiadó nem nagyon van itt Miskolcon. Voltam egy kiadóval kapcsolatban, de hát akkor arról inkább nem mondok semmit. És hát úgy döntöttem, hogy akkor saját magamnak adom ki ezt a könyvet, és majd én kitaposom ezt az utat. Hát nem volt egyszerű, de sikerült, és hogyha valakinek ilyen gondolatai vannak, akkor szívesen segítek, de igazából nem volt, azt mondtam, hogy nem volt egyszerű, de talán mégis egyszerű volt. Tehát bekéri az ember az árajánlatokat, elküldi sok helyre, és akkor ott leírják neki, hogy milyen formátumban javasolják, milyen színösszállítással, milyen keményfedeles vagy puhafedeles, és már is küldnek egy árajánlatot. A borító az egy külön dolog, ugye a borítót is külön meg kell szerkeszteni, arra vannak különböző programok egyébként, és aki ügyesebben, azt akár saját maga is meg tudja, el tudja készíteni. Nekem a borítóim azok azért különlegesek, mert ugye ezek kézzel rajzolt borítók, mindegyik kézzel rajzolt volt, a Ferencsik Niki készítette nekem az összes borítómat, illetve most már Bíró Zsófia a legutolsót, mert a Niki azt mondta, hogy ő már az élet más területén helyezkedett el, és ő neki már erre nincsen kapacitása, az utóbbi 3 évben mindig azt mondta, aztán mindig elkészítette, aztán reménykedtem benne egy kicsit, hogy most is elfogja, de most már tényleg azt mondta, hogy most már tényleg nem, úgyhogy most egy másik, egyébként Miskolcra indult, a feleségemnek volt pattársa a Diósgyőr gimnáziumban egyébként, aki rajzolt ezt a legújabb borítómat. Én nagyjából ennyit tudok mondani a könyvkészítésről, de hogyha valaki tényleg érdekes, ki akar adni egy könyvet, és nem tudja, hogyan fogja hozzá, akkor nyugodtan keressen meg, és segítek.
várni fog, itt minden jó, te is láthatod. Utcák, a terek, a házak, napsugarak a falakra másznak. Gyere velem, négyünk meg valamit, hallgasd a fő utca szavait. Megállunk a városház térnél, szólj rám, hogyha magadhoz értél. Érezd most át, hallgasd a városnak szavát. Érezd most eljáját, hallgasd a városnak szavát. Jaj, de kell nekem, ahol minden nap velem van a kedvesem. Végig sétálunk a fő utcán, egyedül felvidítani csak te tudsz már. Jó, megdobban a szív, jó, megdobban a lélek. Én itt fogok lakni már, ameddig csak élek. Megyünk el sétálni a városba, csak az a kérdés, hogy egyedül vagy párosban. Jó, én itt lakom, hé, hé, gyere velem és ne félj, hé, hé, Miskolc csak rád vár. Ezt kihagyni kell, jajjajjajjaj. Beszállom egy vilingerre, visz az út, de nem tudom, hogy merre. Én csak hagyom, hogy szálljak a dallal, először békéim meg mindig önmagaddal. Miskolc, de otthon tartál nekem, ha egyedül vagyok, te mindig itt vagy velem. Gyere te is, és érezd a ritmust, gyere te is, és érezd a ritmust. Miskolc, mindig várni fog, itt minden jó, te is láthatod. Utcák, a terek, a házak, napsugarak a falakra másznak. Gyere velem, vigyunk meg valamit, hallgasd a fő utca szavait. Megállunk a városház térnél, szólj rám, hogyha magadhoz térnél. Érezd most át, hallgasd a városnak szaját. Érezd most át, hallgasd a városnak szaját.
Mi lesz az új könyvednek a címlapján?
Hú, az új könyvednek a címlapján a tartalma. Tehát olyan mindig úgy készítették a borítókészítők a könyveimet, hogy elküldtem nekik, vagyis hát Nikinek is elküldtem, most Zsófinak is, és akkor kérdezték minden alkalommal Niki is, és most Zsófi is, hogy na akkor mi legyen a borítóval. És akkor én azt mondtam nekik mindig, hogy amit ők belelátnak. Átküldtem a kéziratot, és azt mondtam, hogy én nem szólok bele ebbe, hiszen ők azok, akik ezzel foglalkoznak, és hát ők biztos, hogy jobban tudják ezt. Hát most egy huszár, a Edward, ahogy éppen a lovával integett a közönségnek, akkor itt Miskolcon járt, mert volt neki egy huszár ezrede, illetve egy Pele van rajta, hiszen Hermann Ottóval kapcsolatban elég sok minden szerepel, tehát a Peleház is rajta van a borítón többek között.
Van kedvenc történeted a százból?
Hú, hát én most azért is készültem, mert mindig az van, hogy csak gondolkodni kell, de most nem kell. Hát felírtam egy pár kedvencet.
Meséljük is el akár, a műsoridőnk lehetőséget ad röviden 2-3 történetre.
Ami érdekes lehet, hogy például kevesen tudják, hogy Miskolc környékén 3 eltűnt, nem is 3, több eltűnt település, de konkrétan 3-at említek. 3 eltűnt település volt, ugye Csanyik, Sziget és Vojla. Ezekről van, amelyik biztos ismerős a miskolciaknak, hiszen Csanyikot mindenki ismeri. Tehát a Csanyik az nem csak egy hegy oldalnak, vagy a völgynek, vagy annak a területnek a neve, hanem volt egy ilyen település, és valamikor a török hódoltság idején tűnt el. Többször említik, egyébként a pálosoknak volt a birtoka, a szentlélekű pálosoknak, és hát valamiért eltűnt. Ez még azért érdekes, mert én egy kitalált történet, egy novellát is írtam ezzel kapcsolatban, hogy miért is tűnt el, hogyan tűntek el az emberek a Csanyik nevű településről, de hát ez egy másik történet. Akkor volt egy olyan Sziget nevezetű falu, ez Diósgyőr és Miskolc között valahol az Újgyőri főtér környékén volt. Ez azért volt Sziget a neve, mert hogy a színva az úgy körbeölelte a település, mint hogy egy szigetet formázva. Illetve volt egy Vojla nevű település, ez a Vojla pedig valahol ott Harsány, Kisgyőr környékén lehetett, és hát ő is ez a település el néptelenedett. Ez egyébként a, tehát a magának a könyvnek összesen öt része van, vagy öt nagyobb fejezete. A miskolci érdekességek, vallástörténeti érdekességek, lilafüredi érdekességek, sporttörténeti érdekességek és külvárosi érdekességek vannak benne, úgyhogy ezeket tudják olvasni az érdeklődők.
A Szent István Rádióban a vallás történetre mindenképpen rákérdeznék, hogy milyen érdekes történeteket lehet majd benne olvasni.
Igen, gondoltam, hogy ez érdekelni fog téged. Ugye a Szent István templom. Ugye, ha azt mondom, hogy Szent István templom Miskolcon, akkor mindenki gondolkodik, hogy micsoda a Szent István templom. Mert nem csak rádiónk van Miskolcon, hanem templomunk is Szent István néven, vagyis volt egész pontosabban, hiszen az avasi református templom az a Szent István templom volt még a reformáció előtt. Hiszen ugye katolikus templom volt ez, amelyik itt emelkedik mellettünk az avas oldalában, és a reformáció idején lett református. Egész pontosan úgy történt az eset, hogy 1544-ben volt egy török csapás, amikor elpusztították a várost, és hát ekkor felgyújtották a templomot is, és az leégett, és hát ugye most egy külön tornyunk van az avasi református templomnak, de ha bemegyünk az épületbe, akkor láthatjuk, hogy van egy csonkatorony, tehát úgy nézett ki ez az épület, hogy úgy, ahogy most látjuk, viszont a bejárat fölött volt egy torony, és úgy nézett ki a Szent István templom, csak ez a torony, amikor felgyújtották, akkor ez rádölt az épületre, és beszakította a mennyezetet. És hát ez a templom 14 évig így is állt, mert volt egy Fáncsi Borbára, illetve egy Balassa Zsigmond nevű diósgyőri zálogbirtokos, aki Miskolc is volt, és nem engedték újjáépíteni ezt a templomot, még pedig azért, mert attól féltek, hogy majd a református egyház a reformáció révén ezt erre szert tesz. Hát így is történt egyébként, de amíg ők éltek, addig nem kezdődött el a felújítás, úgyhogy csak először Balassa Zsigmond hunyt el, utána pedig a felesége Fáncsi Borbára, úgyhogy csak az 1560-as évek vége felé lett kész a templom, és hát az már a református liturgia szerint lett felépítve, vagy rendbehozva, felújítva. Úgyhogy ez a történet a Szent István templomnak, de például nagyon érdekes a körülötté lévő temető is, hiszen ott olyan sírok vannak, amelyek ugye nagyon nagy, régi nagy miskolciakat rejtenek, és hát ugye, ahogy az előbb említettem, az a Latabár történetet, az is onnan való, illetve hát nagyon sok olyan régi halottunk van ott, aki számottevő dolgokat tett Miskolcért, például az Rock Sámuel sírját kerestük a múltkor, de például a Marilla Kikis Lajos, vagy Soltész Nagy Kálmán, de hát ugye nyilván Palóci László, Szemre Bertalan, Horváth Lajos, tehát lehetne őket sorolni. Érdekességképpen még a fekete széket is említhetném, ami ugye egy ilyen szégyen pad volt a templomokban, és hát aki valamiért vétkezett a közösséggel szemben, akkor azon a fekete széken kellett ülni a templomban, és ez ilyen büntetés volt a gyülekezeti tagoknak.
Mikor és hol lehet hozzájutni majd a könyvethez?
Hát december 3-án lesz a bemutató, az első bemutató a Rákóczi Ferenc könyvtárban, ott is meg lehet vásárolni, illetve hát a Génius könyváruházban lehet majd megvásárolni, ott még lesz egy dedikálás is karácsony előtt, a régiség vásárok is remélem, hogy eljutok, és hát az én elérhetőségeimen bárhol rám lehet írni, és akkor meg lehet vásárolni ezt a könyvet is, illetve hát a többi könyvből is van még kivétel az első kettő, hiszen abból már nem lesz nyomtatva, viszont azok meg elérhetőek a Országos Széchenyi Könyvtárnak az oldalán digitálisan, úgyhogy aki szeretné teljesen színesben digitálisan olvasni, akkor az ott elérheti. Ezt a két tankönyv, tananyagot most már, hogy legyen mire büszkének lenne, hogy ezt is elmondom.
Gratulálok ehhez az eredményhez, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, várjuk a könyvedet.
Köszönöm szépen.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Reiman Zoltán helytörténetkutatóval, íróval beszélgettünk az újabb 100 történelmi érdekesség Miskolcról című hamarosan megjelenő könyvről. Én munkatársaim nevében is búcsúzom tőletek, és további tartalmas időtöltést kívánok. A szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese. kedves gyerekek, hallgassátok meg a Helka című mese 63. részét.
Az ostrom. Nyikorogva és csak nehezen nyílt fel a bodzabokrok rejtette vasalt ajtó. Ciprián lépett be rajta. Aztán a sarkát taposva furakodott befelé Tramini és Furmint, mögöttük Helka, majd Jancsi bújt be, s végül besurrant ezernyi Pele. Az esti szürkületben érték el az aranysárga zuzmok lepte sziklát, melynek rejtekében nyílt a sok tornyú kastélyba vezető titkos alagút. Pedig egy percet sem vártak, miután Helka a kecskepásztor gondjaira bízta naplóját. Rögvest indultak, mert tudták, sürget az idő. A hegytetőn a kastély felett az ég egyre komorult, s a kora délutáni verőfény sem tudott már az egykor ragyogón csillogó kupolákig hatolni. Ha a hajóról nézve a bajós derengés vöröses szürkének tetszett, akkor most már inkább lehetett bíbor feketének nevezni, vagy inkább ólomszürke ködnek, sőt, fekete füstnek. Szedték hát a lábukat, ahogy csak bírták, mégis órákba telt az út, és jócskán alkonyatba fordult a délután, mire odaértek. Illetve a helyes kifejezés inkább az, hogy szuszogva, lihegve beestek a titkos alagút ajtaján. Odabent borzongató hideg fogadta őket. Leheletük fehér párában csapódott ki, mintha mindannyian füstöt fújnának. A mennyezetről apró cseppek potyogtak alá, s a falakon is vékonyka erecskékben csorgott a víz. Apró kavicsok sercegtek nedvesen a lábuk alatt, s az olajos fákja füstös fénye csak pár lépésnyire világította be az alagút kormos járatát. Eleinte csak apró tyúk lépésekben merészeltek előre topogni, aztán nagy lendülettel megindultak, mihelyt hozzászokott szemük a sötéthez, hiszen csak perceik lehetnek hátra, hogy még időben érkezzenek. Jancsi részletesen beszámolt róla, mit hallott a bálterem szellőzőjében lapulva, miként is szeretnék elorozni a tündérek éjszakáját. Ha leszáll az est, a legmagasabb tornyokon belindek szárból raknak mágiákat, hogy annak füstjével borítsák ködbe a hegyet. Kongeria és Nónius és Sió és Rezie közben a sziklába vájt pásztorlaknál egyre növekvő aggodalommal figyelték az eseményeket. Ők négyen hátra maradtak, mert jobbnak látták, ha Rezi nincs jelen Kamor kiszabadításánál, és ugyanígy vélekedtek Sióról is. Azonban magukra sem akarták hagyni őket a barlanglakásnál, most aztán négyen találgatták, mi tartható oly soká, hiszen már órák teltek el azóta, hogy búcsút intettek a Helka vezetésével útra kelt mindenre elszánt felmentő csapatnak. Az éj pedig egyre közelített. Jaj, csak időben odaérjenek, fohászkodott Rezi. Csak időben ideérjenek, javította ki Nónius. Nem lesz semmi baj, nyugtatta a kedélyeket Kongeria. Ne számíts semmi jóra, borzolta a kedélyeket Sió, mint valami vészmadár. Ha valaki, hát én tudom, milyen az, ha átkot szórnak, akik a túlvilági erőkkel cimborálnak. Nyomasztó hangulat telepedett egész Tihanyra, s ez alól a pásztorlak sem volt kivétel. Gubacs, a hatalmas fehér komondor is csak nyűszkölbe lapult a sziklaodú legbelső sarkában. Alig bukott alá a nap, amikor a hegytetőről édeskés kesernyés szagú köd ereszkedett alá. Rezi mélyet cippantott a terjengő szagból, s furcsa, érthetetlen szavakat kezdett köhécselni.
Angiospermatofita, dikotile toropsida, szolanaci?
De mint a Sió számára ez nem hangzott volna idegenül, bólintva tette hozzá. Hioskiamus niger. Nónius és Kongeria ilyetten néztek rájuk, s nem teljesen ok nélkül. Sió ugyanis megjegyezte. Kezdődik. Bolondító belindek füstjével árasztják el a kastély környékét. Skendőjével eltakarta orrát, száját, hogy minél kevesebbet lélegezzen be a füstből. Hasonlóan cselekedtek a többiek is.
Remélem már az alagútban vannak, és nem éri el őket a füst, mielőtt ők elérik a többieket.
Suhadt át a gondolat Rezi fejében, aki megállás nélkül aggódott a fogva tartottakért.
Remélem már kifelé jönnek az alagútból.
Suhant át a gondolat Kongeria fejében, aki megállás nélkül aggódott Helkáért és a többiekért. Remélem a külső karám a belső tó mellett kellő távolságban van. Suhant át a gondolat Nónius fejében, aki önkéntelenül aggódott a lovak biztonságáért is.
Remélem nem az északi és keleti kumulonimbuszok megidézésével folytatódik,
mondta Sió nagyot sóhajtva, mert egyre inkább azon aggódott, végítéletre készülődnek azok az elátkozott lelkek abban az elátkozott várkastélyban. Jancsi eközben az alagút mélyén folytatta beszámolóját Helkának és Cipriánnak, hogy mire is lehet számítani. Valami furcsát mondott azután a boszorkány. Meg akarnak idézni valami főkolomposokat. Hogy miket? Nagy kolombú nimbuszok, így hangzott valahogy. És azt is mondták, mik azok? Jancsi rázta a fejét. Nem mondták, de valami felhőn utazó kísértetek lehetnek. Abból gondolom, hogy itt a főboszorkány magyarázott a többieknek. Északról meg keletről jönnek majd, és elfeketítik az eget. Az a dolguk, hogy beborítsák vastag fellegekkel, aztán pedig, hogy villámokat szórjanak. És kik a többiek, akikhez Bora beszélt? Kik voltak még ott? Jaj, borzongott meg Jancsi. Hát, a falak, a csillárok, tel is tele halálmadarakkal. A teremben és az emeleti páholyokban mindenféle pokolfajzatok, de hadd ne soroljam végig, mert kiver a hidegveríték, könyörgött Jancsi. És nem volt ott véletlenül egy különös holló meg egy vatkan? Az egyik a boszorkány vállán, a másik a lábánál, bólintottak úta. Szóval itt van Horka és Túz. Ők voltak, az már biztos. Mondta is a nevüket a boszorkány, meg hogy majd megemberesednek, ha megemberelik magukat. Mondd csak, Jancsi, az a polipfejű szörnyeteg nem volt ott, akiről már meséltél? Dehogy nem volt ott, és ott kell annak lennie most is. Építettek neki valami nagy medencét a terem közepén, és abban trónolt. Nem tanácsos érdeklődni utána, igen, csak csúf egy teremtmény. Nem is tudom most sem mi az. Azt mondták, angolna fejedelem, de inkább valami gyíktestű, polipfejű medúzának látszott. Há, és a neve? Hüledezett Jancsi. A neve is olyan, mint ahogyan kinéz. Nem is szívesen mondanék ilyen illetlen szót hölgytársaságban. De azért Cipriánnak megsúgta. Szárgás szó? Kérdezett vissza Ciprián. Így valahogy, pironkodott Jancsi. Valami hasonló nevet mondott Sió is arra a moszatra, amivel tele van a Balaton, elmélkedett az apród. Igen, bolintott Helka, szárgászum. Arról pedig már tudjuk, hogy mire való, jegyezte meg, és aztán bátortalanul azt is megkérdezte a kuktától, arról beszélte Bora, hogy milyen sorsot szánnak a foglyoknak. Erre azonban Jancsi nem szólt semmit, csak megállt, és kibudjantak a könnyei. Odakin lassan kigyúltak a csillagok. Ám ahogyan szép sorban újabb és újabb égi lámpás fény lett fel nyugaton és délen, úgy hunytak ki azok, melyek északon és keleten pislákoltak. Fekete felhő kerekedett az égnek azon sarkában, s lassan Tihany felé gomolygott a magasban. Kongeria és Nónius kis pásztor tüzet élezgetett, hogy megpróbálják elterelni vészterhes gondolataikat, hogy addig se kelljen gondolni az erdei lidércekkel, boszorkányokkal, ne kelljen gondolni azzal, milyen szörnyű véget érhet Helka és Ciprián mentő akciója. Sió és Rezie közben növekvő aggodalommal figyelte az ég sarkában gyülekező szurok fekete vihar felhőket, mintha egy bazalt hegy úszna feléjük a magasban.
Ez az, amitől tartottam, a kumulonimbuszok, jajdult fel Sió. Most már biztos, ez a boszorkány tudja, hogyan éri el a célját.
Mi lehet a célja? Tette fel a kérdést Rezi, pedig nagyon is tisztában volt a válasszal, hiszen ismerte jól az ikertestvére eszejárását, csak nem akarta elfogadni. És erre a kérdésre Siónak sem akaródzott feleletet adni, csak hűvösen felvázolta a várható menetrendet. Hamarosan feltámad a keleti szél. Előbb csak lassú fuvallat érkezik majd, szellőként cirógatva a faleveleket, azután belekapaszkodik az ágakba, és alaposan megtépi a koronájukat. Aztán, amikor már igazán erőre kapott, nyugatira fordul, hogy megforgassa azt a nagy felhőt. Amikor az örvénybe csavarodik, lassan tuba tölcsér ereszkedik alá belőle. A villámok először csak a felhők felett fognak villogni, és amikor először körbefordul a felhőörvény, megjelennek a földre csapó mennykövek. Egyre szűkülő körben csattognak majd egy pont körül, ahova végül vastag kötekbe fonódva együttes erővel csapnak le, mindent elsöprő erővel. És innen már nem folytatta tovább Sió, csak Rezire nézett. Mindketten tudták jól, mit jelent ez, hiszen tisztában voltak azzal, Bora egyszer s mindenkorra el akarja pusztítani, aki útjában áll. A jelekből ítélve kétség nem fért hozzá, pontosan ezt szándékozik elérni. Erre utal a belindek füst, a fenyegetőn gyülekező vihar felleg s az is, hogy egy helyre gyűjtötte elkábított fogjait. Ha ez így van, akkor a végső csapás előtt az őrök majd távolra húzódnak, hogy nekik maguknak bajuk ne essék, amikor leszakad az ég. Akkorra már magukra maradnak a foglyok, s nem lesz körülöttük semmi őrizet. Már csak egy a kérdés, ki a gyorsabb? A végső villámcsapás,
vagy Helka és a felmentő csapat.
Kedves gyerekek, a Helka című mese 63. részét Fűr Anikó előadásában hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
Nyárasszony két fias lánya, ember állat boldogsága, árnyas erdők, sűrű berkek, ízes étket rejtegetnek. Érik az eper málna, medve bocsok vígalmára, vadmalac jó gombát habzsol, hol fiók szamócát majszol, vigó kondró. Csemegézik, szarvas őznyáj legelészik, delel a nap, sugár kébe terül szét az égi kékre, nyül a fény a gyümölcsökbe, így lesz ízes dinnye körte. Odébb egy búzatábla, beérett az aratásra, nosza gyorsan fogjunk neki, míg az ürge meg nem eszi. Nyárasszony két fias lánya, ember állat boldogsága, aratógép gyorsan halad, csíplőgép úg bereg a mag. Húzászsákok gyűlnek sorba, megy a kocsi a malomba. Őrül a nagy alomkerék, lisztjét várja padon a pék. Búj-búj nyárlány, két nyár legény, kisült, itt van az új
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Műsorunkban az Anya Szent Egyház öt parancsolatáról, vagy másképpen az egyház parancsolatairól Kormos Csaba atya elmélkedését hallják. A második rész következik. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Nézzük meg egy kicsit a mostani öt parancs megfogalmazását még kibővítve. Vasárnapokon és parancsolt ünnepeken a hívek kötelesek részt venni a szentmisén, továbbá tartózkodni a munkától, illetve az olyan tevékenységektől, amelyek akadályozhatják a napok megszentelését. Ezt ugyanígy említettük már, de ezen nagyon sokszor gondolkodjunk el. Második, minden hívő köteles évente legalább egyszer meggyónni a bűneit. A bűnbánat, illetve a bűnbocsánat szentségéhez járulni. És ebben vannak segítőink, keresünk segítőket, papot, hívőket, akik nagyon szépen tudnak nekünk segíteni, hogy erre méltóképpen és bátran fel tudjunk készülni. Ne féljünk ettől, és nem mondjuk azt, hogy nincs időnk. Soha sem arról van szó, valaki azt mondja, hogy nincs ideje, hogy valóban az időnek van szűkében, hanem nincs szeretete. Nem akar erre időt, szeretetet áldozni. Nagyon fontos a gyónás, tisztelt rádióhallgatók, testvéreim. Lét, sőt, örök lét fontosságú. Minden hívőnek legalább húsvétkor fontos a szentáldozás, tehát járuljon szentáldozáshoz. Ha fontos a szentgyónás, hát a szentáldozás még fontosabb. Együtt alkotnak egy egészet. Negyedik, az egyház által meghatározott bűnbánati napokon, ezek a pénteki bűnbánati napok, illetve a parancsolt böjtök, a hívek kötelesek tartózkodni a hústól, és böjtöt kell, hogy tartsanak. Magyarországon bizonyos életkori előírások mellett a nagyböjtben péntekenként a húsmentesség, hanvazó szerdán és nagypénteken pedig szigorú böjt van, háromszori étkezés, egyszeri jólakás, és húsfogyasztástól való tartózkodás az előírás. Nagybőjben egyébként jó, hogyha felidézzük, hogy 14 éves kortól 60 éves korig meg kell tartani a bőjti előírásokat, a 18 éves kortól 60 éves korig pedig kötelező a parancsolt bőjtöket, ezt a háromszori étkezést, egyszeri jóllakást megtartani. És akkor az ötödik, a híveknek lehetőségeik szerint segíteniük kell az egyházat anyagi szükségleteiben. Itt azonban ez elég erőtlen megfogalmazás, mert a híveknek lehetőségeik szerint nem segíteniük kell, hanem fenn kell tartaniuk maguknak is az egyház közösségét. Az első parancsolat betartásával Isten dicsőítjük. Tehát a vasárnapok és az ünnepek megszentelésével és a pihenéssel összhangban az ószövetségi jelenettel a Sínai hegyen Mózeshez intézett első három szóval, vagyis az első három parancsal. A vasárnap megszentelésével a dolgok a helyükre kerülnek, és érdektől mentesen élhetünk. Mi lehetne a mi egyetlen gazdagságunk, ha nem maga az Isten? Tisztelt rádióhallgatók, testvéreim, tisztázzuk mi, illetve ki a mi életünk legfőbb kincse. Mi az, illetve ki az, aki nem hiányozhat a mi életünkből? Mi az, illetve ki az, aki tartalmat, értelmet és célt ad a mi életünknek? Ha ezt tisztázzuk, akkor minden a helyére kerül, és akkor békesség, szeretet költözik a szívünkbe. Az Úr szeretete ugyanis az egyetlen szükséges parancsolat. Mert az Anyaszentegyház első parancsolatát követően a következő három parancsolat az eredeti parancsolatból következik. Úgy kell élnünk, hogy soha ne felejtsük el, hogy csak egy dologra van valóban szükségünk, a teremtő és megváltó Úristen szeretetére. Sem az éhséget, sem a szomjúságot, szó szerint és átvitt értelemben, nem lehet világjavakkal csillapítani. A keresztény ember alapvető tápláléka tehát az eukarisztikus kenyér. Az oltári szentség, a szentmise és a szentáldozás, és hogy ehhez méltó módon járuljunk, el kell nyernünk a szentgyónásban, a bűnbocsánat szentségében, a kiengesztelődés szentségében, az Isten bocsánatát. Máskülönben hogyan nyílhatna meg a szívünk a kegyelemre, amelyet kicsiny ostya által kíván bennünk lakozni? Az egyház ötödik és egyben utolsó parancsolata meglepőnek tűnhet, az, hogy az egyházat ugye anyagi hozzájárulásoddal is támogass, most a régi megfogalmazást idéztem. Ugyanakkor gondoljunk bele, tisztelt rádióhallgatók és testvérek, hogy Franciaországban, ahol már sajnos nagyon régen szétválasztották az államot és az egyházat, óriási jelentősége van annak, hogy a hívők élő hittel felismerjék azt, tudatosítsák és felismerjék, hogy csak akkor tudnak itt a földön az Isten országára erőt, időt fordítani, csak akkor tudják az Isten országát, szeretet uralmát építeni, hogyha megfelelő anyagi alapokat is előteremtik, és csak akkor tudnak egymásnak segíteni, hogyha anyagilag is áldoznak egymásra, anyagi értelemben is. És mindenek előtt meghív arra az 5. parancsolat, hogy időnk és tehetségünk felajánlásával akármilyen országban, akárhol éljünk, részt vegyünk az egyház életében, és annak ne külső szemlélői, hanem boldog részesei lehessünk.
Elhangzott a lélek szava, Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották.